egyszer a fiú áldozatoknak, mert azt mondják, hogy nincsen fiú áldozatok. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők meg tudnak jelenni, ahogy ezek a történetek láthatóvá válnak, ahogy elkezdik provokálni a rendszert kvázi azzal, hogy ők jelen vannak, és az ellátás még sincs meg, akkor lehet azt mondani, hogy ha-hó, mennyire jó lenne, hogyha még ez, meg ez, meg ez rendelkezésre állna azoknak, akik áldozattá váltak. Tehát, hogy most ez egy ilyen interim helyzet, egy ilyen átmeneti helyzet, amiben megpróbálunk a magunk módján segítséget adni. Hát most itt tartunk, és nagyon nem vidám a helyzet, hogyha azt nézem, hogy milyen támogatást kaphatnak azok, akik mondjuk ez alapján, az interjú alapján, vagy a kutatáson megjelent egy cikk alapján gondolják azt, hogy ők is áldozatok lehettek.
Dr. Gyurkó Szilvia az egyik legismertebb és elismertebb magyar gyermekjogi aktivista, mégis rengeteg támadás érte a Meseország mindenkié című könyv megjelenése után. Nem csak őt személy szerint, de az általa létrehozott Hintalovon gyermekjogi alapítványt is, ami emiatt fekete listára került. A Hintalovon azóta megnyert minden sajtóhelyre igazítási pert, és most Szilvi azt mondja, csak annyit szeretne, hogy a tiltott kategóriából átkerülhessenek a megtűrtbe. Erről, a tavalyi pihenő évéről, a nem agymosással egyenlő, de fontos szexuális edukációról, a szexuálisan bántalmazott fiúkról, és persze a saját gyermekkoráról, sőt, még a sportról is beszélgetünk a következő 3/4 órában. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jakab Aponyi Noémit hallják.
Békés Csabán születtél. Milyen volt a gyerekkorodat, milyen volt felnőni?
Milyen Békés Csabán felnőni? 80-as években? Hát nem könnyű. Amire nagyon emlékszem, hogy ez egy ilyen poros, a levegő is áll, semmi se történik város volt, ahol tulajdonképpen az jó volt, hogy bármit megcsinálhattunk gyerekként, mert úgy nagyjából nem nagyon voltak körülöttünk felnőttek, akik olyan nagyon odafigyeltek volna. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy jó tanárokhoz kerültem. Volt egy zseniális magyar tanárom, általános iskolában, aztán egy nagyon jó történelem meg magyar tanárom a gimibe, és ők azért így nagyon sok mintát bemutattak, úgyhogy az én gyerekkorom alapvetően olvasással telt. Tehát, hogyha így egy mondatban lehet megfogalmazni, akkor minden forintomat antikváriumban költöttem el, és nagyon sokat olvastam, úgyhogy így ilyen nagyon magányos kislány voltam. De cserébe most azt gondolom, hogy az, hogy könnyebben tudom kifejezni magamat írásban meg szóban, az úgy alapvetően abból eredeztethető, hogy nagyon sok jó minőségű könyvet olvashattam fiatalon.
Tehát a szókincsed akkor
gyakorlatilag. A szókincsem, igen. Hát ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mi ez a képesség, ami az embernek egyszerűsíti a felnőtt életét, és valahol erre jöttem rá, hogy a puszán az olvasás az rengeteget megold, mert abból jön nő ki nagyon sok minden.
És a családoddal milyen volt a viszonyod?
Van egy bátyám, aki 6 évvel idősebb nálam, őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon jóban vagyunk most, de hát gyerekként az a 6 év ez nagyon sok volt. Ő pont kamaszodott, amikor én éppen kezdtem volna fölnőni. A szüleim abszolút normális a kor kereteik között teljesen magától értetődő módon neveltek minket, nem jól, amit így utólag visszanézve lehet látni, hogy azért ott a testi fenyítés, úgy leginkább a tesómmal kapcsolatban az meg volt. Én felém meg maximalista elvárások és végtelenségig húzott, csak jónak lehet lenni történet volt, ez ami nagyon meghatározó volt. De a szüleim nagyon helyes emberek, az anyukám fiatalon meghalt, még amikor kezdtem az egyetemet, az apukám még él, de hogy ők nagyon helyes, normális emberek, akiket a mai standardek szerint azt mondanánk, hogy nagyon komoly segítségre lett volna szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak boldogulni két gyerekkel.
Hogyha mondjuk gyerekvédelmi szakemberként látsz egy ugyanilyen történetet, akkor ez téged valahogy jobban megérint, vagy most már eljutottál olyan szintre, hogy ezt kívül tudod tenni?
Nyilvánvalóan nem véletlenül foglalkozom ezzel a területtel. Nagyon komoly munkát kellett beleraknom, hogy nem minden gyerekbe saját magamat, meg a testvéremet, meg a kortársaimat próbálja meg megmenteni, mert hogy velünk nem történtek nagy drámák, tehát én úgy nőttem fel, hogy nekem csodálatos gyerekkorom volt. Aztán terhes lettem, gyereket váltam, elgondolkodtam, elmentem pszichológushoz, és akkor úgy egyszer csak tudod, hogy úgy minden egész eltörött, és akkor egyszer csak rá kellett néznem arra, hogy hát ez sem volt jó, meg az sem biztos, hogy jó volt, és nagyon sokáig motivált ez engem a saját szakmámban, és segített például az egyedi ügyekben, hogy nagyon jó szenzoraim vannak, tehát hogy egy helyzetben sokkal könnyebben felismerem a manipulációt, könnyebben értek szót olyanokkal, akik agresszíven kommunikálnak, meg helyzetekben föl tudok tenni olyan kérdéseket, amik közelebb visznek ahhoz, hogy itt egy bántalmazó elhanyaguló szülő szülőről van szó, vagy valakiről, aki éppen most megvan rogyanva, és akkor menjünk oda, támogassuk, adjunk valamit, hogy ez jobbá forduljon, és nem az a dolog, hogy akkor most itt a gyereket azonnal ki kell menteni a helyzetből, mert nem maradhat itt tovább. De hogy egy ponton túl ez nem segít. Legalábbis nálam, amikor a saját terápiámban odaértem, hogy ezek a dolgok ugye a helyükre kerültek hosszú-hosszú évek után, akkor nagyon komolyan el kellett gondolkodnom azon, hogy oké, de akkor mi dolgom van még itt, és hogy ha már nem én vagyok benne ezekben az ügyekben, meg nem az én családom története, meg nem a nagymamámmal szemben elkövetett szexuális visszaélés, meg nem a nem tudom én micsodák, hanem itt most valami másról van szó, akkor abban hol vagyok én. Ez egy nagy reveláció volt arra rájönni, hogy tulajdonképpen sokkal jobban benne vagyok akkor, hogyha nem Gyurkó Szilviként vagyok bent, hanem szakemberként vagyok ezekben a helyzetekben. De hogy szerintem ez nagyon fontos lenne mindenkinek, aki ilyen segítő szakmában dolgozik, vagy gyerekvédelemben, én egyébként a jogászi szakmát is sok szempontból segítő szakmának gondolom, nekünk nagyon fontos lenne látni, megérteni, hogy honnan jövünk, milyen gyökereink vannak, milyen szárnyakat növesztettünk, mik azok, amik a mi emlékeink és élményeink, hogy ezek a maguk helyére tudjanak kerülni, mert különben okozhatnak bajukat a szakmai munkában. És nagyon rémisztő erre ráébredni tulajdonképpen, hogy te vagy valami fajta rutinnal már egy helyzetben, vannak erősségeid, és akkor egy ponton túl el kell gondolkozni azon, hogy az a valódi erősséged, egy picit én el is gondolkodtam azon, hogy vajon a múltban jól segítettem-e. Hát mert hogy nem mondjuk a Kovács Lajosnénak segítettem, vagy nem az ő gyerekének, Pirikének, hanem hogy azokon keresztül a nagymamámnak, meg magamnak, meg a múltamnak, meg a jelenem. Szóval, hogy ez nem művészet, tehát az irodalomban az megengedett, hogy az ember a saját életét beleírja a történetbe, de hogy a segítő szakmában hol vannak a határok, erről nagyon keveset beszélnek, tehát próbáltam ennek utána olvasni, és nehéz, mert hogy ugye mindenki a saját személyiségével dolgozik, én sem vagyok kígyó, hogy kibújjak a bőrömből, tehát nyilván maradok, aki maradok. Mégis a viszonyulás az valahogy egy ponton túl nálam megváltozott, de ez egy lassabb folyamat volt.
Ahol egymás után dolgoztam, nyilván a Hintalóban a saját gyermeked, az Országos Kriminológiai Intézet, vagy az UNICEF, vagy az ESZTER, milyen állomások voltak ezek?
Nagyon fontos, meg nagyon jó helyek voltak, abból a szempontból, hogy nagyon sokat lehetett tanulni mindenhol. Tehát az OKRI, a Kriminológiai Intézet volt az első munkahelyem, ahol az én első mestereim dolgoztak, tehát a Herzog Mari, meg a Virág György, ők voltak azok, akiktől tulajdonképpen megtanultam az alapjait, az, hogy hogyan kell kutatni, vagy egy kutatást lemenni, azokat az eredményeket megérteni, mi miért fontos, hogyan rakunk össze egy előtet, hogy amikkel ma dolgozom, azokhoz az alapokat tőlük tanultam meg. Virág György az alapítója az ESZTER alapítványnak, már azóta sajnos nem működik, de ő hívott oda jogászként, ahol én együtt dolgozhattam sok-sok pszichológussal, és mind a mai napig azt gondolom, hogy az ESZTER az én igazi alma máterem, tehát, hogy minden, amit traumáról, bántalmazásról, gyerekvédelemről tanultam, az igazából ebben a közegben volt, és hogy mind a mai napig nagyon befolyásolja a szakmai gondolkodásomat az, hogy én ott pszichológusokkal voltam együtt. A Herzog Mari kapcsán ugye a családgyerek ifjúságban is dolgoztam. Mari volt az első, aki ugye ő nem jogász, de hogy a gyerekjogok, meg ez az egész gyerekjogi szemlélet, az rajta keresztül érkezett az én életembe, és akkor utána mentem ki Amerikába ezt tanulni, és aztán jött az UNICEF, ami meg abból a szempontból volt nagyon fontos tanulópálya, hogy én a magyar gyerekekkel akarok foglalkozni. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és nagyon mély empátia van bennem a világ minden olyan gyereke iránt, aki nem kap meg minden lehetőséget ahhoz, hogy az felnőtté válhasson, akinek született, de hogy az én ügyem mégiscsak azok a gyerekek, akik itt vannak Magyarországon, és nekik szeretnék segíteni. És akkor így jött a Hintalón, a sok-sok tanulság megtanulás után.
És aztán jött tavaly ugye egy év, pihenő év. Miért?
Hát először csak azt éreztem, hogy nagyon sokat dolgozom, és egyszerűen belecsúsztam egy olyan helyzetbe, amit én munkafüggőségnek definiáltam, tehát a napi 12-16 óra a hét minden napján, úgyhogy amikor nem dolgoztam is, a munkán járt az eszem alapvetően. Ez nagyon nehéz máshogy fogalmazni, mint hogy én belecsúsztam volna egy ilyen függőségbe, ami egyébként nem áll távol a mi családi mintázatunktól, tehát hogy mi is az a tipikus magyar család vagyunk, ahol az alkoholbetegség, a szerhasználat, meg a mindenféle függőségek nagyon, nagyon a felszínen vannak. És hát azért mégiscsak van egy családom, és elkezdtek ilyen fizikai tüneteim is lenni, nagyon fájt a nyakam, a hátam, nem tudtam a gép előtt ülni, tehát hogy azt hiszem, hogy most minden azt üzeni, hogy ez így nem mehet tovább. Tulajdonképpen nagyon hirtelen döntöttem így, hogy akkor kiszállok, és végtelenül helyesek voltak a munkatársaim, amikor azt mondták, hogy oké, nem voltam tényleg egész augusztusig, azt se tudtam, mi történik. De nagyon megbíztam bennük, meg magamban, meg úgy az egész helyzetben, és így zseniális volt. Tehát nekem nagyon-nagyon jó tett ez az egy év nem munka, ami tényleg nem volt dolgozás, már mint hogy munkával nem volt dolgozás, de cserébe az nagyon kihúzonító volt, hogy milyen károkat okozott a munkafüggőségem a saját családomban, hogy mennyire hiányoztam abból a térből. Fizikailag jelen voltam, de egy légtérben éltünk, és nem együtt éltünk, már hosszú-hosszú évek óta. És azért ezt rendbe rakni, meg ezért tenni, meg dolgozni, az viszont kemény munka volt.
Még mielőtt elmentél volna ugye erre a pihenő évre, azért rengeteg támadást kapott, hát kaptál személy szerint te is, illetve az alapítvány is, ugye a Meseország mindenki megjelenése után. Ezt hogy viselted?
Hát ott több kör volt, ugye a Óbudai Önkormányzattal való gyerekvédelmi programban is, meg ugye egyébként az alapítványnak ugye van egy szexedukációs programja, alapvetően azért, mert hogy az egyik legjobb prevenciós eszköz gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások területén, minden egyéb állításra szemben ez egy nagyon-nagyon fontos és abszolút valid történet lenne. Én szerintem életemben nem sírtam annyit, mint akkor. Nagyon megviselt az elején. Alapvetően a dolognak a méltánytalansága, tehát hogy amikor azt érzed, hogy te tényleg nagyon tisztán, tényleg szakmai alapokon, tényleg csak a gyerekekre fókuszálva csinálsz valamit, és akkor jön vagy nóném, vagy adja hozzá a nevét, de hogy mindegy is, mert hogy nem szakmai alapon támad téged, hanem valami, ami még nehéz is rajta fogást találni, mert ugye nem arról van szó, hogy jön valaki és azt mondja, hogy ez a szexuedukációs program, ez így nem jó. Mert avval le lehet ülni beszélni, és azt lehet mondani, hogy te figyelj, mi a WHO ajánlásait veszük alapul, abban ez van, ez szerint mi ezt meg ezt csináljuk, te mit javasolsz, mit kéne más, vagy te mit látsz ebben hibát, hogy hogyan kellene máshogy csinálni. De nem ez történik, hanem egy ilyen egzisztenciális fenyegetés van, tehát hogy mindennek léte kérdőjeleződik meg, és nem minőségekről beszélgetünk, és maga a diskurzus sem minőségi, hanem így a eltörlés, megsemmisítés, és ennek minden csatolt részei megjelennek. Szóval ezt nagyon nehezen viseltem, és nagyon nehezen viseltem ennek a következményeit, tehát az, hogy mennyire szűkült be például körülött az alapítvány körül is a tér, meg körülöttem is a tér. Nekem van egy letárgyalt előadásom, meg egy tréningem, egy bíróságon, ami arról szól, hogy a válásban érintett gyerekeknek a helyzetére hogyan tudnak odafigyelni a jogalkalmazók, a bírók adott esetben, és ezt lemondják, és pontosan tudod, hogy és soha többet nem teheted be a lábadat a bíróságon. Még most is, ahogy visszagondolok rá, nagyon-nagyon azt érzem, hogy visznek az érzéseim, és nem hiszem, hogy valaha ehhez hozzá lehet szokni. Ami segít, az az, hogy az ember megtanulja azt, hogy ezek a helyzetek, ezek így vannak. Szerintem valahogy így lehet, amikor a polgári lakosság fejében egyszer csak ledöbben, hogy itt él, hogy mondjuk háború van. Azt mondjuk addig, míg az első bomba be nem csap, addig valószínűleg az ember olvas az újságokban, de amikor beüt a ménkő, akkor azt mondja, hogy jó, akkor megnézem, hogy van-e óvóhely, meg mit tudok csinálni, meg felhalmozom a lisztet, meg a cukrot, és hogy én is ezt csináltam, meg mi is ezt csináltuk, hogy oké, akkor itt nem szabad finom lelkősködni, mert ez egy háború, meg kell védenünk magunkat. Nyilván úgy, hogy ez önazonos legyen, tehát, hogy én soha nem fogok senkivel agresszív módon ugyanabban a tónusban, ahogy ő mondjuk belénk száll visszaszállni, mert nem is lennék képes rá, meg egyébként nem is gondolom, hogy ez a dolgom lenne. De az, hogy sajtópereket indítottunk, az, hogy bevezettük azt, hogy egyszerűen tiltjuk például az alapítvány Facebook oldaláról azokat, akik minősíthetetlen hangnemben kommunikálnak, az, hogy vannak nevek, akik kikerültek a telefonkönyvbe, ezeket meg kellett lépni, de hogy azt gondolom, hogy ez így az önvédelemnek az eszköztára.
És meg is nyeltétek ugye ezeket a sajtóhelyezetési pereket? Mindegyiket. De közben, ugye, ahogy te is mondod, fekete listára kerültetek, illetve pont azon gondolkodtam, hogy milyen furcsa, hogy szerintem még ennyiszer nem hangzott el maga a szó, hogy gyermekvédelem kormányzati kommunikációban, mint az elmúlt, nem is tudom, fél évben, egy évben. Mondjuk tavaly még ugye pedofil törvénynek nevezték. Van-e ok az örömre a gyermekvédelemben?
Azért nehéz erre válaszolni, mert hogy nem szeretném se démonizálni, se bagatellizálni azt, ami történik, hanem a saját súlya szerint tisztelettel szeretnék viszonyulni ehhez a helyzethez, ami kialakult. És ebből a viszonyulásomból azt tudom mondani, hogy egy újabb kifejezés lett a gyerekvédelem, ami elhasználódott a szónak egy rossz értelmében, ami mindig megtörténik minden kifejezéssel, amit a politika beterel a saját térfelére, és elkezdi a saját szabályrendszere szerint, a saját narratívái szerint használni. Ha azt nézem, hogy ennek voltak-e Európában előzményei, akkor még mielőtt én elmentem volna Szebetikerre, volt az Európai Uniónak az legnagyobb gyermekjogi szervezete, az a Eurochild, ők szerveztek egy webináriumot, ahol ott voltak a bolgárok, meg azok az országok, ahol látni lehetett az Európai Unióban, hogy a kormányzat részéről van egy nagyon határozott gyerekjog ellenesség. Az, ami Bulgáriában történik, az azért fokozatokkal több, mint Magyarországon, nem szeretnék ötleteket adni, de hogy azért vannak ebben még perspektívák, hogyan lehet a gyerekjogokat, meg a gyermekvédelmet aztán totál eltekerni egy teljesen más irányba, és még inkább ellenséget gyártani mindenkiből, aki a gyerekjogokkal foglalkozik. Amikor az alapítványunk indult, akkor tudom, hogy az egyik első célkitűzésünk az volt, hogy mindennapi diskurzusokban gyermekjogok jelenjenek meg. És ehhez volt mindenféle stratégiánk, hogy a szóhasználat, az elmagyarázás, hogy az emberek tudják, hogyha azt mondjuk, hogy gyermekjogok, akkor az alatt valójában mit értünk, hogy miért fontos az, hogy azt mondjuk erről, hogy ez egy világnézet, hogy az emberek értsék, hogy a gyermekjogok alá mi tartozik, hogy mi nem tartozik, hogy mi legyünk azok, akik felszólalnak akkor is, hogyha valaki rosszul használja ezt a szót, és ha mondjuk egy gyerek arra hivatkozik, hogy nekem jogom van arra, hogy ne vessen be az ágyamat, akkor el kell kimondani, hogy drága szívem, ez nem gyerekmunka, mert igenis neked lehet azt mondani, hogy vidd le a szemetet, meg be kell vetni az ágyadat, mert ez speciál nem gyerek jó van, meg annyi más, de ez speciál nem az. Abszolút szakmai alapon, és a valóság mentett, hogy így kommunikáljuk, és így segítsük azt, hogy az emberek értsék, hogy mit jelentenek a gyermekjogok, és mit jelent a gyermekvédelem. Ugye ez az egész kormányzati kommunikáció ráadásul egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő gyermekvédelemre esett rá, ahol nagyon nagy arányban történnek olyan eljárások és olyan intervenciók családok életében, amik nem jogszerűek. Tehát nekünk mondjuk egy évben van 200, majdnem 300 ügyünk, amiben próbálunk segíteni, és azokban hát nettó olyan dolgok történnek, hogy hát ilyennek nem szabadna megtörténni. Tehát nem arról van szó, hogy a gyermekvédelmi szakma olyan jól ki tudja kérni magának, hogy ahó, ez nem az, ami történik, hanem arról van szó, hogy egy nagyon megviselődött gyermekvédelmi rendszer, ami már nem tud minden esetben ugyanolyan színvonalat hozni. Oda érkezik be egy ilyen kormányzati kommunikáció. De én speciál azért sztoikus vagyok ebből a szempontból, tehát azt mondom, hogy a politika tud nagy károkat okozni, de hogy a nap végén mégiscsak az fontos, hogy mi történik adott gyerekkel, meg mi történik adott helyen. A mi életünket nagyon meg tudják nehezíteni, de mi valamilyen szempontból kirakatban is vagyunk, ettől függetlenül a hozzánk fordulók száma nem csökkent, és amíg az alapítvány ebben hisz, már pedig hiszünk, hogy egy gyereknek segíteni ugyanolyan fontos, mint sok gyerek kapcsán a társadalmi gondolkozáson változtatni, addig mi dolgozunk, és továbbra is segítünk azon, hogy gyerekeket ne emeljék jogtalanul a családból, hogy a szexuális bántalmazást elszenvedett gyerekek segítséget kapjanak, hogy nekik legyen képviselhetők a bántalmazás, az iskolai visszaélés, szóval, hogy munkánk van. Az mondjuk vicces, hogy szerintem közfeladatot látunk el, meg hát ugye közhasznú alapítvány vagyunk, és mondjuk éves szinten elköltünk 100 millió forintot a magyar gyermekvédelemre, úgyhogy ennek a pénznek a jelentős része ugye külföldről érkezik.
Mert hogy hazai pályázaton nem tudtok.
Hát egy soha. És hogy csináltunk ilyet a kísérlet kedvéért, komolyan véve a történetet, hogy nem mondjuk azt, hogy azért nem pályázunk, mert úgy sem nyerünk, hanem hogy pályázunk. De ez az empirikus kutatás, ez egy nagyon meggyőző eredménnyel zárult, mert hogy mindegy is, hogy pályázunk, vagy nem pályázunk, mert hogy nem mi vagyunk a támogatandó szervezet, amivel nem az, tehát hogy nem a van a baj önmagában, hogy nem egy támogatandó szervezet, hanem egy bizonyos idő óta, én már szeretném azt mondani, hogy hagyjanak minket be. Tehát a tiltott, tűrt, támogatott kategóriában én a tűrt be már nagyon-nagyon szeretném bekerülni. Ugye ez nem fordul elő, de nem az a gyakran emlegedett idős úriember támogatja az alapítványt, egy petákkal sem, hanem hát Európai Uniós forrásokat hozunk be, és nemzetközi forrásokat hozunk be, és külföldi szervezeteknek végzett szakmai munkánkért kapott pénzt költjük el aztán itthon Magyarországon. És szerintem ez sokkal több kellene ilyenből, mint amit mi csinálunk, és sokkal többen is csinálnak, hogyha ennek egy picit lenne egy ilyen jobb közege.
A szexuális edukációról is mondtad már, hogy, tehát, hogy nem agymosás, hanem egy hatásos eszköz a gyerekkori szexuális vagy akármilyen abúzus ellen.
Tehát az utóbbi időben a szexuális felvilágosítás, szexuális edukáció, nemi nevelés, pedofília, gyerekekkel szembeni szexuális erőszak, tehát forognak ezek a szavak, úgy használunk zsigerileg kifejezéseket, hogy valójában nincs kitisztázva, hogy ez mit jelent. Például, hogy miért vagyunk a szexuális felvilágosítás ellen, és miért gondoljuk azt, hogy szexuális edukáció és a nemi nevelés az viszont piszok fontos, mert ugye a szexuális felvilágosításnak ugye az a koncepciója, és valójában amire a jogszabályt megalkották, meg amire lesz ez a remekbe szabott népszavazás, és hogy valaki oda bemegy, mondjuk is olyan, mint egy sötét szobába, fölkapcsolja a villanyt, és akkor van egy megvilágosodás, vagy van egy felvilágosodás. Ugye ez a szexuális felvilágosítás, ahogy a nemzeti alaptanterben is szerepel meg sokaknak a fejében, meg ami a gyakorlat, és valaki oda megy, elmondja azt az öt dolgot, és akkor mindenki szexuálisan felvilágosult lesz. Aminél nagyobb csacsiságot nagyon keveset tudok elképzelni. Egyrészt ez a koncepció nem tiszteli a gyerekeket, és nem veszi őket komolyan, de nem tiszteli a felnőtteket se, és azokat sem veszi komolyan. Ráadásul a 21. században, ahol a gyerekek eszközhasználók, ugye a COVID miatt kötelezően is eszközhasználók, a gyerekek hozzáférése az átszexualizált mindennapi tartalmakhoz, és úgy egyébként a szexualitáshoz, pornó mindenféléhez, hát hatványozottan nagyobb most a szexuális edukáció, vagy nemi nevelés, vagy szexuális nevelés, ugye ezek már inkább szinonimák. Ez a kifejezés azt mondja, hogy a szexualitás nem csak szex. Abba beletartozik az egészséges énkép, az egészséges testkép, abba beletartoznak a párkapcsolati mintázatok, abba beletartoznak a kötődési mintázatok, az én közeli, baráti, kortársi kapcsolataim, a felnőttekkel kialakított viszony, amiben beletartozik, hogy ki vagyok én, mit gondolok a világról, hogy kapcsolódok másokhoz, minek látom a testemet, hogyan használom a testet, hogyan tudok vigyázni a testemre, hogy tudok-e azért felelősséget vállalni, hogy jól legyek a bőrömben, hogy jól legyek az emberi kapcsolataimban, hogy jól érezzem magamat, hogy felismerjem, hogy a jól létemhez nem csak az kell, hogy tele legyen a pocakom, hanem az is kell mondjuk, hogy a szívem vagy üres legyen, vagy éppen teli legyen, hogy úgy legyen, ahogy ez nekem jó. A szexuális edukáció erre figyel oda, és ehhez felelős felnőttek kellenek, akik biztonságos kapcsolatban vannak a gyerekekkel, és velük beszélgetnek. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy én bemegyek és fölkapcsolom valahol a villanyt, vagy elmegyek és lekapcsolom a villanyt, vagy fölkapcsolva hagyom a villanyt. Ez nem így működik. És ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekekkel szembeni szexuális erőszak eseteket nézzük, akkor azoknak egy jelentős százalékában a gyerek nem beszél arról, ami vele történt, mert nincsenek szavai, mert nem tudja megfogalmazni, hogy mi történt vele. Mert a felnőtt úgy manipulálja őt. És akkor még csak azokról az esetekről beszélek, ahol nincs fenyegetés. Na most ezekben a nem kevés számú ügyben, ha a gyereknek lenne tudása arról, hogy az ő testével mit lehet megtenni, meg mit sem, akkor mondjuk ezeket az ügyeket le lehetne csökkenteni, mert mondjuk a gyerekek határozottabban tudnának nemet mondani, megjelezni, hogy mi nem oké, plusz nagyobb esetszám derülne ki, mert aztán a gyerekek hazamenve el tudnák mondani, hogy mi történt most a jelon. Az erre jött létre, a szex edukációnak azok a standardjai, amiket mi is használunk, az erre jött létre. És ebben igenis beletartozik az, hogy vannak kisfiúk, akik nem a kislányok iránt érdeklődnek, hanem a kisfiúk iránt érdeklődnek. Ebbe beletartozik az is, hogy kamaszkorban néha az ember nem tudja eldönteni, hogy ki iránt érdeklődik. Mert van, akinek szögegyenes az, hogy ki az, akire jobban odafigyel, valaki meg ott ül kiskamaszként a tornatermi öltözőbe, és tele van bizonytalansága, hogy most az, hogy én nézegetem a másikat, én is fiú vagyok, ő is fiú, de nekem jól esik őt nézegetni, ahogy átöltözik, az most azt jelenti. Ha ebben a helyzetben valaki úgy beszélget egy gyerekkel, hogy azt mondja neki, hogy hát igen, ez annak a jele, hogy te meleg vagy, az nem felel meg a szakmai sztenderdeknek, mert nem mondunk a gyereknek dolgokat, a gyerek kérdezünk, hogy hogy érzed magad, mi van benned, mi foglalkoztat, hogy mi bizonytalanít el ebben a helyzetben, hogy miről szeretnél beszélni, és kiderül a nap végén, hogy neki nem is az a kérdés igazából, hogy, hogy most akkor szexuálisan vonzolja a másik, vagy sem, hanem hogy nagyon szeretne a barátja lenni. Ha egy ebben a helyzetben valaki jön, és a gyereknek a tutit megmondja, és őt valami irányba viszi, az tényleg nincs rendben. Ebben a szempontból maximálisan egyet tudok érteni azokkal, akik ezt képviselik. De ez nem politikai kérdés, és ez nem újságírók, meg nem véleményvezérek kell, hogy eldöntsék, hanem ez szakmai alapon kell, hogy működjön. Az alapítvány a kezdetektől mondta azt, hogy szakmai sztenderdek nélkül dolgozhatnak civilek is ezen a területen, az nem oké. Tehát fogjunk össze, és legyenek szakmai sztenderdek a gyerekvédelemre is, a családon belüli erőszak ügyekben nyújtott segítségekre is, legyenek szakmai minimum sztenderdek, és ezek alapján működjünk. De ez nem politikai kérdés, tehát ez nem a már emlegetett Kovács Lajosné, ezt nem fogja tudni a szavazófülkében ilyen módon meg eldönteni, hogy hozzánk például egyetlen egyszer nem jött jelzés arról, hogy bármelyik intézménybe valaki bevitt volna olyan típusú előadásokat, mármint nem az alapítvány részéről, az evidens, hogy mi nem csináltunk ilyet, de hogy ez bármikor valaha megtörtént volna. Tehát, hogy van egy ilyen érzésem is bennem, hogy egy hipotetikus esetre, egy elképzelt körülmények között külföldi bármire hivatkozva csinálunk valamit itthon, miközben nem tudok nem arra is gondolni, hogy az a pénz, ami mondjuk ennek a négy kérdésnek a remélhetünk nagyon sokak által egy jó módon kezelt, rajzosan megválaszolt népszavazási kérdés, hogy mennyi pénzbe megy el, és hogy ebből a pénzből mondjuk magyar gyerekvédelemben jelenleg mi mindent lehetne még csinálni. Ugye azt kérdeztem még, hogy a jelonosz hogyan tud működni, meg kikhez tud eljutni. Hát ez egy permanens nehézség, hogy hogyan tudunk ilyen adatbázis jellegű meg információt átadó oldalakat jól eljuttatni a gyerekekhez. Meg a gyerekek hol tudnak ilyeneket beszélgetni, vagy szakemberekkel, ugye nálunk dolgozó önkéntesekkel jól beszélgetni. Ugye a kék vonal is egy olyan felület, ahol azt gondoljuk, hogy nagyon jó beszélgetéseket tudnak a gyerekekkel folytatni, de hát alapvetően minden gyereknek a saját családjában, meg a saját környezetében kellene, hogy legyenek olyan felnőttek, akikhez oda tudnak menni ezzel a kérdéssel, hogy te figyelj, én ott vagyok edzés után az öltözőben, és csak azért megyek el legutoljára, mert még szeretem nézni a többieket, akkor ott vannak, hogy akkor most ijedjek meg, vagy hogy most mi történik, és hogy olyan jó, ha ilyenkor valaki ott van mellette, és hogy meghallgatja, és nem tolja, tehát nem az a feladat, hogy bármilyen irányba toljuk a gyereket, hanem az a feladat, hogy legyen mele egy felnőtt, aki meghallgatja őt, mert nem akkor fog egy gyerek egy élethelyzetben traumatizálódni attól magában, hogy ez megtörténik, hanem az, hogy magára marad az érzéseivel. És szerintem ebben nagyon nagy felelőssége van a magyar társadalomnak is, hogy ne hagyjuk magukra a gyerekeket a kérdéseikkel, az érzéseikkel, azokkal a nehézségekkel, amiket átéltek. A Jelon úgy igazából erre szerződött volna az alapítványnak, a különböző felületei azok alapvetően ebben is próbálnak segíteni.
Csináltatok egy kutatást fiúk ellen elkövetett szexuális abúzusról, ennek most már gyakorlatilag a publikálási szakaszában vagytok.
Ez a kutatás még azelőtt indult, hogy elmentem volna a Szabetik, én indítottam el. Ugye az ECPAT-nak magyarországi képviselője a Hintalón, az ECPAT az a világ legnagyobb olyan szervezete, ami gyerekekkel szembeni szexuális erőszakkal, meg a gyerekek kizsákmányolásával foglalkozik, azt próbálja megelőzni, meg abban hatékony segítséget nyújtani. És nekik volt egy ilyen kezdeményezésük, ami egy ilyen világkutatás projekt, tehát nem csak Magyarország volt, hanem a partnereket megkérdezték, hogy ki az, aki részt venne ebben. Így aztán Dél-Korea, afrikai államok, dél-amerikai államok, Európában Magyarország, a belgák csinálták meg egy részét ennek a kutatásnak. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, úgyhogy mi a teljes kutatási spektrumot megcsináltuk, tehát érintettekkel is, pontosabban nem interjú volt, hanem egy ilyen foglalkozás, meg szakemberekkel is adatfelvétel, tehát egy ilyen komplex dolog volt, mert annyira nagyon keveset beszélünk arról, hogy a fiúk is válhatnak szexuális erőszak áldozatává. Azt gondoltam, hogy ahogy ezzel a kutatással segíthetjük ennek a tabunak valamilyen módon a lebontását, nem a lányok kárára, tehát nem annak a kárára, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a lányok kevésbé érintett, hanem sokkal inkább a fiúknak a felemelésére, hogy az ő esetükben is ugyanazok a vészcsengők, amik egy lánynál, ha mondjuk elkezd tünetelni egy bántalmazás után beszólnak, ugyanazok a vészcsengők, azok szóljanak be egy fiúnál is, és ne az ő rosszalkodásának, vagy bármi másnak tudják be azt, hogyha neki tünetei vannak, hanem merüljön föl a szakemberekben, meg a felnőttekben, hogy ez lehet, hogy azért van, mert őt szexuálisan bántalmazták. Ugye ma az szinte teljesen hiányzik. Ez több mint 18 hónapig tartott ez a kutatás, de a Varga Ida és a Kis Dóra kolléganőim készítették, úgyhogy én amikor visszaérkeztem, csatlakoztam be hozzá, és most a kommunikációját segítem ennek a kutatásnak. De ez egy nagy, több mint 70 oldalas szakmai anyag lett, aminek vannak előzményei, nagyon fontos előzményei. Magyarországon a CEU készített jó pár évvel ezelőtti kutatás gyerekekkel szembeni szexuális kizsákmányolásról. Mi kiadtunk tavaly egy országjelentést gyerekekkel szembeni szexuális erőszakról, szexuális kizsákmányolásról. Az Okriban folytak kutatások a Virág Györgyék vezetésével, ami szintén a gyerekekkel szembeni szexuális erőszakra vonatkozó aktáknak a kutatása volt. Tehát ez egy ilyen eljárás, nem csak cselekmény fókuszú volt. Hogy azért voltak ennek előzményei, de ez az első olyan anyag, amit csak a fiúkra figyel, és azt nézi, hogy ők hogyan válnak áldozattá. Ezek fiatal férfiak, akik beszélnek a gyerekkorukban elszenvedett szexuális erőszakról, és nem a sztereotípjának megfelelő, tehát ők nem szakellátásban felnőtt gyerekek például, mert ugye Magyarországon, ha már gyerekek eszemény szexuális erőszak, akkor leginkább arra gondolnak, hogy a családból kiemelt gyerekekről van szó. És az ő bántalmazás történetük nagyon tisztán beszél arról, hogy mennyire félnek, nem mernek ezek a kisfiúk beszélni arról, ami történik, hogy a társadalom mennyire elutasító, úgy egyáltalán azzal szemben, hogy ez megtörténhet, és hogy azok a módok, meg azok az üzenetek, amik mentén a kisfiúkat neveljük, az mennyire kódolja ezt, hogy míg például a lányoknak 56%-a mesél a kutatások szerint arról, ami történt, ami szintén nagyon alacsony szám, de ez azt jelenti, hogy kb. Minden második ilyen eset örökre rejtve marad, és sose nyeri el méltó büntetését az elkövető, ami bennem nem csak szomorúságot, hanem rettetes haragot is gerjeszt, de hogy a fiúknál ez az arányszám 15%. Tehát a fiúknál minimális az az eset, ami kiderül. És akkor arról beszélnek ezek a fiatal férfiak, az, hogy a fiúk nem sírhatnak, az, hogy a fiúk nem lehetnek gyengék, az, hogy a fiúk tulajdonképpen nagy szégyen, hogyha ők bármilyen tekintetben magukat áldozatnak hívják például, vagy az, hogy egy fiú segítséget kérjen, vagy az, hogy a fiúnak támogatásra van szüksége, vagy ő bajban van. Hogy ezek olyan dolgok, amik társadalmilag nagyon nehezen találják meg a helyüket. Tehát ha csak valaki nem születik olyan családba, ahol ilyen szuper extrán elfogadók, és nagyon érzékenyek a szülők erre, és kihagyják ezeket a mondatokat, akkor még mi mind a mai napig a fiúkat többek között ezek mentén, az üzenetek mentén neveljük föl, amivel segítjük az elkövetőknek a dolgát, amit szerintem azért fontos így látni, mert hogy a szülők ezt nem rosszaságból teszik, mert mondjuk azt akarják, hogy az ő kisfiúk ne lógjon ki a sorból, hogy őt ne bélyegezzék meg, hogy ne hívják anyámasszony katonának, tehát hogy jó szándékok vannak mögöttük, mégis nagyon fontos látni, hogy a nap végén ezek az üzenetek az elkövető malmára hajtják a vizet. És hogyha erről az oldalról nézzük, akkor talán meg tudjuk ezt a történetet állítani, vagy fogni, és tudjuk azt mondani, hogy akkor mi mást, ha nem ezt, akkor mi mást. Tehát, hogy azon túl, hogy arra biztatnánk a fiúkat, hogy sírjanak, sírj csak egy jót, ez nagyon sokáig nem fog elhangozni, de az, hogy nem tekerem le egy kisfiúnak az érzéseit, hanem hogy engedem őt szomorúnak lenni adott esetben, az is tök oké, hogyha sír, és nem a sírására reagálok, hanem az érzésére, a szomorúságára, hogy most érzem, hogy szomorú vagy. Avval semmi biztatót nem mondok arra, hogy ő sírjon, vagy bármi, hanem egyszerűen csak elfogadom az érzéseit, támogatom őt abban, hogy ezt meg tudja élni, és egy idő után lesz mondjuk egy szélesebb spektrum arra, hogy meg tudja élni a szomorúságát, mert a sírás mellett még ott lesz 3, 4, 5, 6 dolog is, és hogy felnőtt férfiként is ezekből például tud majd használni, akkor is, amikor már mondjuk a sírás nem lesz annyira nagyon adott, mint 3 évesen vagy 4 évesen.
Szerinted ennek lesz egy olyan hozadék, hogy esetleg több fiú mer jelentkezni?
Hát ez már elindult, már most a megjelent nagyon kevés publikációk kapcsán is már kaptunk üzenetet, megkeresést. Láttuk, ugye követjük ezeken az oldalakon a kommenteket is, amik megjelennek, úgyhogy neki is álltunk, hogy létrehozzunk egy olyan listát, az ahova fordulhatsz, hogyha érintett vagy, mert ugye mi az alapítványnál azokban az ügyekben tudunk konzultálni, meg segítséget nyújtani, amik az érintett fiatal felnőtt férfinak az életében 2014 után történt, de még az ő 18 éves kora előtt. Mert ugye a jogszabályok alapján ez 2014 után elkövetett szexuális erőszak bűncselekmények nem évülnek már el. Tehát ezekben az ügyekben van a szűkre vett saját kompetenciája az alapítványnak, ami a jogi eljárásokban való segítségnyújtást jelenti, meg a szakemberekhez delegálás. De hogy hát ez nem, tehát hogy ez nagyon sok esetre nem igaz, és még akkor is, hogyha ebben az idősávban történt meg a bántalmazás, nem biztos, hogy a büntetőeljárás megindítható, nem tudjuk, hogy mi történt, meg ezen mindentől függ. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen lista, hogy egyébként hova fordulhatnak az érintettek, hogy kitől kaphatnak segítséget. Ugye ez van egy felelősségünk azok iránt, akik a kutatásban részt vettek, de nyilván minden érintett iránt is van egy felelősségünk, és ugye ez az a pont, ami már rögtön a kutatás indulásakor egy nagy dilemma volt, hogy nyilván ez egy ilyen figyelemfelkeltő anyag, aminek a következtében bújhatnak elő áldozatok, akik érintettek lehetnek, viszont az ellátórendszer nincs felkészülve az ő fogadásukra, akkor mi a mi felelősségünk ebben. És erről mi nagyon sokat beszéltünk, hogy szabad-e ezt a témát ilyen módon reflektorfénybe állítani, hogyha tudjuk, hogy a nap végén azok, akik előbújnak, mégsem biztos, hogy szakmai segítséget kaphatnak, mert mondjuk élnek még Budapesten, csak azt tudom neki mondani, hogy itt van ez az öt pszichológus, akiből tudom, hogy kettő elvállal pro bono is ügyeket, mi tudjuk őt delegálni bizonyos helyzetekre, itt vannak még ezek a civil szervezetek, ide fordulhat, ide mehet, az állami ellátórendszerben, az áldozat segítőknél, itt ott ilyen segítségeket kaphat, de nagyon sok helyen vidéken ugye pont a nagy semmi van. De hogy ez volt a mondásunk, hogy az egész rendszert megváltoztatni nem tudjuk, ez nyilván nem egy mozdulat, meg nem egy lépés, meg nem egy ilyen pici szervezetnek a feladata, megfelelősége. Hát sajnos ez egy ilyen saját farkába harapó kígyónak a története, hogy most azért nincs ellátórendszer a fiú áldozatoknak, mert azt mondják, hogy nincs egy fiú áldozatok. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők meg tudnak jelenni, ahogy ezek a történetek láthatóvá válnak, ahogy elkezdik provokálni a rendszert kvázi azzal, hogy ők jelen vannak, és az ellátás még sincs meg, akkor lehet azt mondani, hogy ha-hó, mennyire jó lenne, hogyha még ez rendelkezésre állna azoknak, akik áldozattá váltak. Tehát, hogy most ez egy ilyen interim helyzet, egy ilyen átmeneti helyzet, amiben megpróbálunk a magunk módján segítséget adni. Hát most itt tartunk, és nagyon nem vidám a helyzet, hogyha azt nézem, hogy milyen támogatást kaphatnak azok, akik mondjuk ez alapján, az interjú alapján, vagy a kutatásról megjelent egy cikk alapján gondolják azt, hogy ők is áldozatok lehettek. Önmagában az tud lenni egy megerősítés, meg egy pozitív visszacsatolás, amikor azt látom, hogy nem vagyok egyedül. Ugye a szexuális bántalmazásnak ez egy nagyon aljas természete, hogy ilyen intim teremben történik meg, és titok marad, és az áldozat nagyon sokáig azt gondolja, hogy ez csak vele fordulhatott elő, hogy az ő hibája, hogy ez megtörtént. És hogy ezek a beszélgetések, én nagyban bízom abban, hogy olyanoknak is, akik azt mondják, hogy én tulajdonképpen jól együtt tudok élni ezzel az élménnyel. Tehát, hogy ez nekem az én életemben megtalálta a helyét, már nem ez határoz meg engem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a túlélők meg az érintettek sem egyenlőek a bántalmazás történetükkel. Ők nagyon színes, fantasztikus emberek, akiknek egyébként az életében megtörtént ez is. De azt látni, hogy ez megtörténik mással is, hogy ez nem az én hibám volt, hogy basszus, ez az elkövető hibája, hogy mindig az erőszaktevő hibája, hogy nincs olyan, hogy túl rövid szoknya, túl szűk, kis nadrág, rossz helyen mentem haza, nem figyeltem oda, nem kellett volna hinnem neki, nincs ilyen. Az van, hogy ő elkövetett valami olyat, amihez se joga, se felhatalmazása nem volt, és tilos ilyet csinálni egy gyerekkel. És ráadásul ezért nem is kellett felelősséget vállalnia. Úgy azt gondolom, hogy a mi munkánknak valahol az lesz majd az eredménye, amikor azt látjuk a statisztikákban, hogy mennek föl. Ezek a számok is egyre több elkövető kerül börtönbe azért, amit gyerekkel szemben elkövetett.
Van most egy másik kutatásotok, az most még folyamatban van, a sport.
Ugye ennek nagyon sok előzménye van.
De hogy pont azt néztem, hogy ez korábban indult, mint a Turi György féle botrány.
Hát persze, sőt, tehát az egész témával való foglalkozás az már nekünk 2016-ban volt. Tehát az első olyan sportszervezet, aki hozzánk fordult és segítséget kért, és ugye ilyen gyerekvédelmi irányelv kidolgozás merült fel velük kapcsolatban, az 2016-2017 volt. Ugye alapvetően itt a fókuszt, az, hogy miért a sportra fókuszálunk, az már akkor is, tehát már az alapítvány indulásakor is. Ugye egyrészt, ugye, mint ahogy a szexedukációs programunk is részben azért van, mert hogy én az Eszterbe dolgoztam, az a 9 év az érintettekkel végzett munkában, az bennem nagyon mély nyomot hagyott, és hogy annyiszor mondogattuk ott az Eszter alapítványnál, hogyha lenne jó minőségű szexuális edukáció, akkor kevesebb ilyen ügy lenne, hogy azt gondoltam, hogy az a, amikor nekem majd lesz lehetőségem ilyet csinálni, akkor legyen. Viszont ugye én is sportagozatos voltam általános iskolában. Mindenféle élményeim voltak, amik alapján nagyon szépen ki tudtam tölteni ezt a kérdőívet. Miközben nagy bántalmazások meg visszaélések velem nem történtek, ezért láttam ezt, azt, meg volt egy alapműködés, amiről azt gondolom, hogy nem oké. A sport az egy nagyon fontos dolog Magyarországon. Tehát az emberek nagyon fontosnak érzik. A sporthoz van egy viszonyunk, van egy kapcsolódásunk, és azt gondoltuk, hogy ha a sport kapcsán a gyerekek biztonságáról tudunk beszélni, meg arról tudunk beszélni, hogy elsősorban gyerek, és csak másodszorban sportol, fest, hímző szakörre jár, énekel, bármi, akkor hamarabb át tudjuk vinni azt az inger küszöböt, hogy a gyerekek biztonsága az miért fontos, és ugye most a gyerekvédelem az egy szint, és ez a típusú gyerekvédelem, ha használhatok idegen kifejezést, ugye a child protection, mint gyerekvédelem, az ugye egy állami feladat, meg formális. A child safeguarding az viszont egy fokkal szervezetközpontúbb történet, mert az azt jelenti, hogy én vagyok mondjuk egy iskola, vagy én vagyok egy edzőklub, vagy egy sportklub, vagy egy hely, ahova gyerekek sportolni járnak, és nekem, mint szervezetnek fontos az, hogy azok a gyerekek, akik itt legyenek, ők biztonságban legyenek. És akkor ezért lett a sportos kutatás, meg hát ugye ennek még van annyi előzménye, hogy még amikor az UNICEF-nél voltam, akkor csináltunk egy előzménykutatást a 14-es olimpiára. Mert akkor jelentek meg az első nemzetközi kutatások, amikre már azt lehetett mondani, hogy na, ezt meg lehet csinálni Magyarországon. És akkor mi ezt meg is csináltunk még ott UNICEF színekbe, azzal a kolléganővel, aki most a Hintalomannál is együtt dolgozunk, Német Barbara. Így értek össze ezek a szálak. Így aztán van nemzetközi összehasonlítási lehetőség, meg magyar összehasonlítási lehetőség, plusz egy szerintem egy újabb alkalom arra, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan akarunk mi a gyerekekkel együtt élni. Mit szeretnénk, hogy ők hogyan érezzék magukat, mit gondolunk a gyerekekről, milyen jövőt képzelünk el nekik, milyen jelent képzelünk el nekik, mit gondolunk, hogy mi, nekünk felnőttként mi a felelősségünk. És szerintem a sport az egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont arra, hogy ezeket is végigbeszéljük olyan emberekkel, akik például sose kattintanának le egy gyerekvédelmi cikket.
Választások előtt rendre ti is felhívjátok a figyelmet, hogy ne használják ki a politikusok a gyerekeket. Hogy lehet ezt elkerülni, hogyha mondjuk most is azt látjuk, hogy a politikusok kihasználják ennek ellenére a gyerekeket?
Igen. Már 2016-ban volt az első anyagunk, most meg is találtam annak a kreatívjait, ahol egy ilyen felemelt baba ököl mondja azt, hogy nem használsz minket politikai célokra. A gyerek nem politikai kampány eszköz, és nagyon komoly korlátozásokat kellene bevezetni ezzel kapcsolatban, akkor kiküldtünk minden politikai pártnak egy ilyen felszólítást, ami pont a semmibe hullott bele, tehát senki nem reagált. Viszont azóta folyamatosan EU választások, önkormányzati választás és általános választások kapcsán is erről újra beszélünk és beszélünk, és most a korábban már említett Német Barbara és az ő csapata által nagyon-nagyon jó színvonalú szakmai anyagok készültek, amik el is magyarázzák, érthetővé teszik azt, hogy mi a baj azzal, hogyha egy politikus gyerekeket használ, és hogy milyen korlátai vannak ennek, hogyan ismerhető fel, hogyha egy gyerek tulajdonképpen manipuláció vagy használat tárgya, és nem az ő érdemi részvételéről van szó, és hogy ehhez képest mit lehet csinálni, ami az alapítványnak van, ez a gyermekrészvétel programja, ahol meg kifejezetten törekszünk arra, hogy minél több, akár közügybe is vegyenek részt a gyerekek, csak hogy az legyen egy érdemi részvétel, ami az ő valódi helyzetükről, meg az ő valódi szerepükről, meg az ő valódi szükségleteikről szól, nem pedig annak a felnőttnek a szükségleteiről, amihez ő fel van használva. Úgyhogy vannak nagyon jó formái a valódi részvételnek, de ami Magyarországon politikai kampányokban szokott menni, az nem ez az. És szerintem az is fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy ezt nem, hanem azt is mondjuk, hogy ha hát te politikus vagy, és szeretnél a gyerekekkel, akkor figyelj, ezt így csinálhatnád jól. Ami nem azt jelenti, hogy oda megyek és átvágok egy szalagot, vagy hogy gyerekekkel fotózok, meg 3 darab Mikulás csomaggal, hanem azt jelenti, hogy valóban megszólítom a gyerekeket azokkal a kérdésekkel, amik a gyerekeknek fontosak, kíváncsi vagyok a véleményükre, érdemi információt adok nekik, meghallgatom őket, és számít az, amit elmondanak, mert azt utána beépítem a döntéshozat folyamatban. Én elhiszem, hogy ez sokkal macerásabb, mint egy fotót elkészíteni, sokkal több energiát igényel, de hogy azért tudom ezt ajánlani minden politikusnak, mert iszonyat jók a gyerekek. Én ma már nem azért sírom, már Macska Jancsik az alapítványt ilyen-olyan tiltólistákra teszik, hanem hogy azért futja el a könnyű szememet, amikor mondjuk, mit tudom én, múlt héten az ENSZ-ben beszél két magyar gyerek gyönyörű angolsággal arról, hogy egyébként a gyerekjogokról, meg a gyerekvédelemről mit gondol. És akkor azt gondolom, hogy ez a világ, ebben van még remény. Bármi lehet, mert amíg ilyen gyerekek vesznek körül minket, addig nincs semmi veszve. Fantasztikusak. Ha a politikusok ki tudnák jó értelemben aknázni azokat az erőforrásokat, amik a 18 éven aluli korosztályban vannak, nem politikai haszonszerzésért, hanem azért, hogy tanuljanak tőlük a szó legjobb értelmében, meg hogy tanuljanak egymástól. Hogyha a gyereket úgy igazán a jelen részének tudnák venni, nem pedig lőzungok meg a szólamok szintjén, a gyerek a jövő, ami persze, másrészt meg nem. Szóval, hogyha itt a jelenben tudnának jól kapcsolódni a gyerekekhez, szerintem egész egyszerűen minőségében lenne más a közbeszéd, meg a közélet, meg minden.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal dr. Gyurkó Szilviával, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítójával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket!